ነሻ እና መስጉን ሰናበትኩ ማብራሚር ላይ ደህና ደሩ።
Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5771. Szíván hó 15-e, a polgári naptár szerint 2011. június 16-a csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Több tucat izraeli állampolgár tüntetett Tel Avivban a Vöröskereszt épülete előtt. Az amerikai Yale Egyetem bezáratta az égisze alatt működő antiszemitizmus kutató intézményt. Az Európai Parlament ellenzi a palesztin állam egyoldalú elismerését szeptemberben tervezett ENSZ általános közgyűlésen. Híreink után dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázatát hallhatják. És most a részletes híreink. Több tucat izraeli állampolgár tüntetett Tel Avivban a Vöröskereszt épülete előtt és követelte, hogy a donor országok addig függesszék fel a adományok folyósítását a Hamas terror szervezet számára, amíg az általuk fogságban tartott izraeli TUSZ katona Gilad Shalit nem részesül a nemzetközi törvények előírta jogokba. Az izraeli tüntetők csak az előírt alapvető emberi jogokat kérik a Hamas terror szervezet fogságában sinylődő Gilad Shalit számára, és nem többet. A Hamas előszeretettel vádolja Izraelt nemzetközi törvények állítólagos megszegéséért. Így tehát, ha ennyire fontos számukra a nemzetközi előírások, akkor tőlük is lehet számon kérni annak gyakorlását. Az amerikai Yale Egyetem bezáratta az égisze alatt működő antiszemitizmus kutató intézményt. A hivatalos indoklás szerint a már pár éve fennálló intézmény működése nem felelt meg az egyetemi előírásoknak. A valóság azonban sokkal egyszerűbb, a muzulmánokat bosszantotta az intézmény egyre növekvő sikere, az antiszemitizmus, különösen a muzulmán antiszemitizmus kutatás terén. Múlt év augusztusában több száz kutató vett részt az intézmény összejövetelén, melynek címe az volt a globális antiszemitizmus, a modern világ válsága. A kongresszusban részt vett Itamar Markus, a Palestinian Media Watch szervezet igazgatója. A Palestinian Media Watch, magyarul a palesztin média figyelő, rendszeresen követi és nyilvánosságra hozza a palesztin hatóság média igazi arcát, melyet a nemzetközi média igyekszik elrejteni. A kongresszus sikere és különösen az ott elhangzott kemény vádak az iszlám antiszemitizmus ellen felbőszítette a különböző muzulmán szervezeteket, illetve a palesztin hatóságot. A muzulmánok vélt sérelmeiket az intézmény bezárásának követelésével szerették volna orvosolni. Úgy legegyszerűbb módja megküzdeni a bírálatokkal, ha elhallgattatják a kritikust. Nos, ez sikerült is, miután a Yale Egyetem behódolt a muzulmán szervezetek követelésének, és bezáratta az intézetet. Az antiszemitizmust vizsgáló intézmény új helyet keres magának, ahol tovább folytathatja fontos munkáját, olyan helyen, ahol tiszteletben tartják a szólás és az akadémiai szabadság maggasztos eszméit. A fizikailag korlátozott izraeliek 30%-ának sikerült egyetemi állásokban elhelyezkedni, közölte a Nemzeti Biztosító. Ez 10%-os növekedést jelent az elmúlt évtizedekhez képest. A Nemzeti Biztosító közölte még, hogy 70%-a az általuk támogatásban részesülteknek sikerül állásban elhelyezkedni. Az Európai Parlament ellenzi a palesztin állam egyoldalú elismerését szeptemberben tervezett ENSZ általános közgyűlésén. Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke közölte, hogy csak is a tárgyalások útján lehet független palesztin állam felállítását elérni és békét megteremteni. Azonban a palesztin arabok nem kívánnak Izrael mellett békésen élni, míg a zsidó állam elismerésére sem hajlandók. Ők a maguk részéről követelik Izraeltől egy fiktív nép, a palesztin nép önrendelkezési jogainak elismerését, azonban ugyanerre nem hajlandók, tehát a zsidó nép önrendelkezésének elismerését ellenzik a palesztin arabok. A zsidó nép függetlenségének elfogadása a muzulmán vallás alaptéziseivel ellenkezik, mely az iszlámot tartja az egyedüli üdvözítő hitnek, és a zsidó népet meg lenézett, örök szolgaságra ítélt nemzetként tartja számon. Tehát a muzulmán országok sosem fogják Izraelt egyenjogi tagként elismerni, jó példa erre Egyiptom és Jordánia, két ország, mellyel Izrael hivatalosan békeszerződést írt alá. Azonban nem két ország közötti valós békéről van szó, hanem valójában hidegháborús kapcsolat, mely jellemzi Izrael kapcsolatát Egyiptommal és Jordániával. A széles néprétegek és az egyiptomi jordániai intellektuális réteg hozzáállását a zsidó államhoz az egyiptomi és jordán politikai vezetés nem is kísérelte megváltoztatni pozitív irányba. Ezek után érthetetlen, hogy az Európai Unió elnöke miért beszél, parlamentjének elnöke miért beszél továbbra is béke megteremtéséről, mikor tisztában van azzal, hogy ez több, mint utópia. Eddig tartottak híreink, és most dr. Menachem Meron főrabbi heti Tóra magyarázata következik.
Heti szakaszunk címe Shelach Lecha. A magyarázat címe Hitben az erő. Heti szakaszunk nagy része a kémek Kanaánba való küldéséről és a küldetés következményeiről ír. A pusztai vándorlás különféle problémáinak megoldása után, mint étel, ital, kisebb csetepaték, nomád törzsekkel, a nép felkészül a Kanaánba való bevonulásra. Útjuk a negevi sivatagon keresztül vezetett. A legészakibb pont, amit elértek, Kadés Barnea volt. A különféle lázongások után ez volt az a pont, ahol Isten próbálta akarta tenni Izraelt, elég erőse a hite, hogy elfoglalhassa magának az ígéret földjét. Ezért így szólt Mózeshez: küldj magadnak férfiakat Kanaán országába, hogy kikémleljék azt, minden törzsből egy-egy előkelő férfit. Istennek nem volt szüksége a kémekre. Ő jól tudta az ország minőségét, gazdasági és katonai szempontból egyaránt. De hogy a nép higgyen az Isten ígéretben, módot adott neki arra, hogy saját szemével győződjék meg az ígéret valóságáról. A kémek visszajöttek, és szavuk hitelességének bizonságául az ország termésének kiválóságát hozták magukkal. Nehéz szőlőfürtöket, gránátalmát, fügét hoztak magukkal, igazolván, hogy az ország valóban tejjel mézzel folyó. Az ország termékenységét bemutató bevezetés után beszámoltak annak katonai erejéről. Így szóltak: erős a nép, mely az országban lakozik. A városok is megerősítettek. Még óriásokat is láttunk közöttük. Majd hozzátették: nem mehetünk mi a nép ellen, mert erősebb nálunk. Ezzel rágalmazták azt az országot, mit Isten nekik ígért. Még azt is hozzátették: az ország felfalja lakósait. A kémek hírei óriási hatást keltettek a pusztai népben, akik minden nehézség elől meghátráltak, de főleg a fizikai harc elől. A gyülekezet egész éjjel hangosan sírt a hírek hatására. Mózes és Áron ellen fordultak Izrael fiai, és így szóltak hozzájuk: bár haltunk volna meg Egyiptomban, vagy itt a pusztában. Miért visz minket Isten ebbe az országba, hogy asszonyainkkal, gyermekeinkkel kardálta lessünk el? Egymáshoz szóltak mondván, válasszunk vezetőt és térjünk vissza Egyiptomba. A Midrash hozzáfűzi a részhez, hogy a kémek uszítása és a nép reakciója Ávhó 9-én történt, akkor Isten így szólt a lázongókhoz: ti most ok nélkül sírtatok, de ez az éj nemzedékeken keresztül a sírás éjszakája lesz, Behiá ledorot, azaz Tisá B'Áv éjszakája az örökös gyásznak. Érdekes megemlíteni, hogy Mózes másképp írja le az eseményt halála előtti beszédeiben. Nem Isten parancsára küldte a kémeket Kanaánba, hanem a nép követelésére. Menjenek, mindjárt hozzám fordultatok és így szóltatok, menjenek emberek előttünk, hogy kikémleljék az országot. És nekem tetszett a dolog, mondta Mózes. De aztán zugolódtatok sátraitokban, és azt mondtátok, mivel Isten gyűlöl minket, azért hozott ki Egyiptomból, hogy az emoriták kezébe adjon, és elpusztítsa minket. És ebben a dologban nem hittetek az örökkévaló Istenben. Mózes valószínűleg azért változtatta meg a kémek küldésének történetét, hogy kihangsúlyozza a nép hitetlenségét jövőjében. Eddigi zugolódásait a népnek, mint víz vagy étel kívánsága, ezt mind elnézték Isten és Mózes. Még az aranyborjú vétke is bocsánatot nyert. De hitetlenséggel nem lehetett elmenni országot, hazát foglalni. Csak a kémek küldetése utáni lázongás miatt rendeltetett el a pusztában való 40 éves vándorlás. Heti szakaszunk folytatja az elbeszélés sorozatát, miután a nép meghallotta Isten rendeletét a 40 éves vándorlásról, és azt, hogy nem ők, hanem gyermekeik mennek majd be az országba, hirtelen másik végletbe estek. A nép gyászolt, majd másnap reggel felment a hegyre, mondván, felmegyünk arra a hegyre, mit Isten mondott, mert vétkeztünk. Hiába kérlelte őket Mózes, hogy ne menjenek, mert Isten nincs velük. Végül is súlyos vereséget szenvedtek a hegyen lakó emoritáktól és társaitól. Így szól az írás, amalekiták és kanániták laktak a hegyen, akik legyőzték és megsemmisítették a felmenőket. A Mózes elbeszélés szerint akkor megfordult a nép a pusztában, és újból a Vörös-tenger felé haladt. A heti szakasz mellé rendelt Haftará, a profétai szakasz, ugyancsak kémek Kanaánba való küldéséről ír Józsua korában. De az a nép, mely Józsua korában élt, már a pusztában, a szabadságban született. Hite Istenben, Józsuában és önmagában teljes volt. A két kiküldött kém katonai célzattal ment Jerihóba, hogy hírt hozzon az erődítésekről. A küldetése sikeres befejezése után a kémek bátorították Józsuát és a népet, mondták Józsuának, Isten nekünk adta az egész országot, és annak lakósai mind félnek tőlünk. A mikorunk látnoki vezetője is azt mondta, ha akarjátok, nem messze.
Legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 16-28, Tel Avivban és Hajfán 21-29, Berséván 19-33 és Eláton 26-37 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Verev Tov, Mirushalayim!